Szeretettel köszöntünk mindenkit. Most egy kicsit nagyobb lépésekkel tekintjük át Jézus élettörténetének az utolsó szakaszát, és a múlt alkalommal Lázár feltámasztása volt a témánk. Amiről ma beszélünk, az ezúttal most nagyon szoros kapcsolatban van, tehát időben is közel, és szoros kapcsolatban is van Lázár feltámasztása történetével. János evangéliumában keressük meg a 11. fejezetet, illetve a 12-et. A Lázár feltámasztása János evangélium a 11. fejezetében olvasható, és a 12. fejezetből olvassuk a 12. verstől. Tehát János evangéliuma 12. fejezetében a 12. verstől. Olvasom, mindenkinek megvan, tehát János evangéliuma 12. fejezet 12. verstől. Másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött, halván, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat vett, kiment elébe, és kiáltotta: Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Találván pedig Jézus egy szamarat felült arra, amint megvan írva: Ne félj, Sionnak leánya, íme a te királyod jön, Szamárnak vemhén ülve. Ezeket pedig nem értették meg eleinte az ő tanítványai, hanem amikor megdicsőítették Jézus, akkor emlékeztek vissza, hogy ezek ő felőle megvannak írva, és hogy ezeket mivelték ő vele. A sokaság pedig azért, amely ő vele volt, amikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Azért is ment ő elébe a sokaság, mivel hallották, hogy ezt a csodát művelte. Mondták azért a farizeusok egymás között: Látjátok-e, hogy semmit sem értek? Íme minden világ ő utána megy. Nézzük akkor végig ezt a szakaszt. Így kezdődött, hogy másnap. Mihez képest másnap? Ugye előzőleg a 12. fejezet első részében arról a bizonyos betániai vacsoráról van szó, ami szombat estére esett, ugye, hogy magunk előtt lássuk az időrendet. Ez a vacsora szombat este volt Betániában, ahol ugye Jézusra töltötte azt a nagy értékű illatszert Mária, és másnap volt ez a jeruzsálemi bevonulás, és a rákövetkező héten pénteken történt Jézus keresztre feszítése. Tehát a másnap az erre vonatkozik, és mi is történt ott Betániában, csak hogy nagyon röviden utaljunk rá. Azt olvassuk, hogy vacsorát készítettek, és Márta szolgált fel, és Lázár is egyike volt azoknak, akik az asztalnál ültek. És azt is olvastuk a 9. versben, hogy a zsidók közül nagy sokaság értesült arról, hogy ő ott van, és oda mentek nem csak Jézusért, hanem hogy Lázárt is lássák, akit feltámasztott a halálból. És a 11. versben, mivel hogy a zsidók közül sokan ő miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Tehát előző este egy ilyen ünnepi vacsora volt, és ahogy olvastuk, sokan azért is mentek oda, hogy Lázárt is lássák saját szemükkel. Hát mindenkitől megkérdezem, ha itt a mi környezetünkben történik egy ilyen esemény, hogy egy negyednapos oszlásnak indult halott feltámad, hát azt hiszem, hogy özöllenének az emberek, mindenki hallani, tudni akarja, tényleg így volt-e saját szemével, saját fülével meggyőződni, és itt is így volt. És aztán így olvassuk, hogy másnap a nagy sokaság, amely az ünnepre jött. Ugye ez a Páska ünnephez nagyon közel volt. A rákövetkező héten, pénteken volt a Páska vacsora napja, és ez az egyik zarándok ünnep volt a zsidók számára, tehát ilyenkor Páska ünnepre rengeteg ember utazott föl Jeruzsálemre családostul. Ugye mindenütt mentek az utakon gyalogosan Jeruzsálem felé, azon kívül pedig a Római Birodalomban szétszóródott zsidó családok és a hozzájuk csatlakozó szimpatizánsok, ezek is igyekeztek az ünnepre. Az ókori feljegyzések szerint olykor 2 millió ember is összezsúfolódott Jeruzsálemben. Annyira sokan mentek a nagy birodalom minden részéből és az országból is egy ilyen ünnepre. És itt azt olvassuk, hogy másnap a nagy csakasság a mezunnápra jött, ugye már napokkal előbb ott voltak Jeruzsálemben sokan, hallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, és ezért pálmágakat vettek, kimentek elébe, és kiáltották, Hozsána, áldott, aki jön az Úrnak nevében, az Izraelnek ama királya. Mit gondolunk, minek felelt meg ez, hogy az Izraelnek ama királya? A messiásnak, ugye? Tehát messiás királynak tekintették őt, és messiás királyként ünnepelték. Tehát itt azt olvassuk, hogy elment a hír Jeruzsálembe. Emlékszünk rá, hogy Lázár feltámasztásánál is sokan voltak jelen Jeruzsálemből. Ugye közel volt Betánia Jeruzsálemhez, 8 kilométernyi távolságra, és rokonok, ismerősök voltak, akik mentek a siratásra, ugye Mártához és Máriához, és nyilván a hír elterjedt Jeruzsálemben, hogy mi történt ott pár nappal ezelőtt, úgyhogy egy lelkes sokaság indult ki Jeruzsálemből Jézus elébe, mert meghallották a hírt, hogy jönni fog. És üdvözölni akarták a messiás királyt, és őt dicsőítve Jeruzsálembe kísérni. Ugyan, itt csak alkalmi díszletek lehettek, ugye tudjuk, hogy sokszor egy ilyen királyi ünnepi bevonulást megrendeznek díszletekkel, pompával. Itt ilyen fajta evilági pompa nem volt, de a lelkes emberek azok pálma ágakat vágtak, és terítették szőnyeként az útra. És azt olvastuk, hogy Jézus pedig találván egy szamarat felült arra, mint megvan írva, ne félj Sionnak leánya, imé a te királyod jön szamárnak vemhén ülve. A többi evangélium, ugye ezt minden evangélium elmondja, elbeszéli ennek a bevonulásnak a történetét, még jobban részletezik, és világossá teszik, hogy Jézus tudatosan teljesített be egy ősi proféciát. Azért mondom, hogy ősi proféciát, mert meglepődünk talán, ha mondom, hogy ez a kis felvillantott kép, hogy a messiás majd úgy fog bevonulni Jeruzsálembe, hogy egy szamárnak a csikóján, hogy van ott egy szamár is annak a csikója, ezt már Jákob áldásában van erről szó, Mózes első könyve 49. fejezetében. Ugye nekünk régi egy szó ez a vemhe, már nem nagyon értjük, ez azt jelenti, hogy a csikója. És ha megfigyeljük, aztán Zakariás proféciája a következő, ő pedig ugye mi 520-ban és még valamivel később, 2 évvel később időből származnak a proféciái, tehát az is egy fél évezreddel Jézus előtt van, és azt talán szó szerint is olvassuk el, jó, Zakariás könyve 9. fejezetéből, hogy mi volt az a részlet, amiről azt írja itt János apostol, hogy akkor, amikor ezek az események zajlottak, akkor a tanítványok még nem fogták föl, hogy ez ősi proféciák beteljesedése, de később, miután Jézus megdicsőítetett, ez azt jelenti, hogy a feltámadása után, akkor sorba rájöttek, hogy ezek mind ősi proféciák beteljesedései voltak. Zakariás proféciáját keressük meg, tehát ugye az egyik utolsó könyv, könnyű megjegyezni, az Ószövetség 3 utolsó könyve, Aggeus, Zakariás, Malakiás. Tehát az Ószövetség utolsó előtti könyve, közvetlen Malakiás előtt, és Zakariás könyve 9. fejezetében a következőt olvassuk. Így olvasom Zakariás könyve 9. fejezetében a 9. verstől. Örülj nagyon Sionnak leánya, örvendez Jeruzsálem leánya, imé jönnéked a te királyod, igaz és szabadító ő, szegény és szamárháton ülő, azaz nőstény szamárnak csikóján. Eddig olvasom csak. Ugye mit olvasunk itt, hogy nagy öröm. Figyeljük, örülj nagyon, örvendez. És pontosan ezt a hangulatot árasztják a bibliai leírások, hogy itt igen nagy öröm és lelkesedés volt. És így mondja tovább, imé jönnéked a te királyod, tehát a igazi királyod, ugye a messiás királyra utal, igaz és szabadító ő, A szegény, az nagyon érdekes, az eredeti szövegben az van, hogy alacsony sorsú, megvetett. Ugye, tehát egészen másfajta messiás király, mint akit elképzeltek, és itt is itt van Szamár háton ülő, azaz nőstény Szamárnak vemhén csikóján. Nos, azért mondtam, hogy Jézus tudatosan teljesítette be ezt a jövendőlést, és ez azt mutatja, hogy most az egyszer elfogadta. Sőt, az Isten tervében volt, hogy őt messiás királyként kísérjék Jeruzsálembe. Azt olvassuk ugyanis a többi evangéliumban, hogy amikor elindult a menet, és itt a lelkes sokaság volt körülötte, egy közeli faluba elküldte két tanítványát, és azt mondta, hogy itt és itt találtok egy megkötve egy szamarat és a csikóját, és hozzátok el, és amikor érdeklődnek, hogy miért viszitek el, csak ennyit mondjatok, hogy az Úrnak van szüksége rá. Tehát valószínűleg ismerős volt, akihez Jézus küldte a tanítványait, aki majd rendelkezésére bocsátja ezt a két állatot, és azért is érdekes és jellegzetes, mert miért két állat? Nem tudom, ki eddig hogy gondolkodott a Jézus jeruzsálemi bevonulásáról, de többnyire csak egy szamarat szoktak rajzolni, hogy azon vonult be. De ha összevetjük az evangéliumok leírását, akkor olvassuk azt, hogy olyan csikó volt, amin ember még nem ült. És Jézust arra a csikóra ültették, és mellette ott ballagotta az anyja, egy teherhordozó nőstény Szamár. És így ez egy rendkívül jellegzetes és szokatlan jelenet volt. Ugye mindnyájan sejtjük, hogy egy csikó, amit még nem törtek be, amin még ember nem ült, az csak úgy maradt el, hogy az anyja is ott ballagott mellette. És én azt gondolom, hogy a Jóisten azért jövendőlt meg ilyen pici, tulajdonképpen csak tárgyi jelentőségű mozzanatokat is az eljövendő messiással kapcsolatban, hogy feltétlenül felismerjék, hogy ne lehessen eltéveszteni, hogy ő az, hogy annyira anyajegyszerű, szóval olyan, ami annyira egyedi és jellegzetes, hogy feltétlenül elárulja, hogy kiről van szó, és ezúttal Jézus ugye maga rendelkezett így, hogy egy ismerőstől hozzá kell ezt a két állatot, és maga vállalta most, és elfogadta, hogy őt messiás királyként kísérjék Jeruzsálembe. Azután így olvassuk itt tovább, a 17. versben, a sokasság azért, amely ő vele volt, mikor kihívta Lázárt a koporsóból, és feltámasztotta őt a halálból, bizonyságot tett. Tehát ezek mind kísérték ezt az újongó menetet, és el tudjuk képzelni, hogy most mindenki nagyon fontos személy lett, aki ott volt Lázár feltámasztásánál. Mindenki keresett valakit, aki ott volt, látta, hallotta, és azt olvassuk, ezek bizonyságot tettek. Tehát kísérte is Jézust egy tömeg, meg Jeruzsálemből is jöttek elébe, és a két csapat egyesült, és így vonultak be a városba. Aztán így olvassuk a 18. versben, azért is ment ő elébe a sokaság, mármint Jeruzsálemből, mivel hallották, hogy ezt a csodát művelte. Tehát a Lázár feltámasztása volt az, ami most annyira megmozgatta a népet, hogy most már szent meggyőződéssel vallották, hogy ő a megígért messiás, a messiás király, és nagy lelkesedéssel kísérték őt Jeruzsálembe. Hogy milyen nagy tömeg megmozdulás volt, és milyen meggyőződött lelkesedés, az kitűnik a 19. versből. Mondták azért a farizeusok egymás között, látjátok-e, hogy semmit sem értek, íme mind a világ ő utána megy. Akik itt voltak a múlt alkalommal, bizonyára emlékeznek, hogy Lázár feltámasztása után összehívták a főtanácsot, és tanácskoztak, hogy hogy lehetne Jézust megölni, mert azt mondták, ha ez így megy tovább, mindenki hinni fog ő benne. Most pedig ugye azt látjuk, hogy minden erőfeszítésük, vagy ellensúlyozási próbálkozásuk ellenére már 3,5 éven át harcoltak Jézus ellen, és latba vetették minden vallási vezetői tekintélyüket, és mikor most látják, hogy itt megállíthatatlanul hömpölyög egy menet, és újongó örömmel, és egyértelműen Jézus messiás királynak vallják, akkor szinte egy összeomlottak, és a tehetetlenségüket vallják meg. Látjátok, hogy semmit se értek, mondták egymásnak, mind az egész világ ő utána megy. Talán ebben a pillanatban már mindenkinek eszébe jut, hogy hogyan lehetséges, hogy egy ilyen bevonulás után néhány nappal meg lehetett fordítani a tömegnek a gondolkodását, és ugyanezt a Jézust keresztre adni, nem döbbenetes? ezekben rengeteg tanulság és rengeteg gondolkodni való van. De még Máté evangélium a 21. fejezetét is keressük meg, ott is olvassunk egy kis részletet. Máté evangélium a 21. fejezetében, így olvasom a 8. verstől. Tudjuk magunk elé képzelni ezt a jelenetet jobban. A sokaság legnagyobb része pedig felső ruháit az útra terítette, mások pedig a fákról gallyakat vagdaltak és hintettek az útra. És az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott mondván, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Megkérdezem, mit fejezett ki az, hogy Hozsánna a Dávid fiának, mivel volt egyenlő ez a megjelölésű Dávid fia? A messiásnak. Ugye ezt az egész Izrael jól tudta a Dávidnak adott profécia alapján, hogy a messiás az Dávid fia. És hát a többség bizonyára nem volt gazdag ember, mégis mekkora lelkesültség volt. Leterítették az útra szőnyek helyett a ruháikat, plusz vagdalták az ágakat. Szóval valami ekkora lelkesültség és öröm volt az emberek között. Még Márk evangéliumából is olvasok egy kis részletet. Márk evangélium a 11. fejezetében van ugyanezt följegyezve, és Márk evangélium a 11. fejezetében, így olvasom a 11. fejezetben a 9. és a 10. verset. 9. és 10. vers. Akik pedig előtte mentek, és akik követték, kiáltották, Hozsánna, áldott, aki jön az Úrnak nevében. Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, mely jön az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban. Tehát akkor mivel ezt is mondták, hogy a Dávidnak országa jön, akkor tehát mit reméltek? Azt, hogy Jézus majd Jeruzsálemben beül az ő királyi székébe, majd kezdődik az, hogy megszabadítja őket a római igától, és visszaáll az egykori dicsőséges dávidi ország. Tehát a nép tele volt fényes, csodálatos reménységekkel, hogy itt a visszatér a dávidi aranykor, és hát a messiás király minden problémájukat megoldja. És ezen a háttéren lesz különösen jelentőségteljes, amit Lukács evangélista jegyez föl. Most Lukács evangélium a 19. fejezetét keressük meg, a 37. verstől, tehát Lukács evangélium a 19. fejezet, 37. verstől. Mikor pedig immár közelgetett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve kezdte dicsérni az Istent fennszóval, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak. Nagyon érdekes ez a megjegyzés, tehát a menetben még nőtt is a lelkesedés, és azt olvasom, amikor már az olajfák hegye lejtőjéhez értek, tehát közvetlen Jeruzsálem közelébe, akkor az egész sokaságot valami különös ihlet szállta meg, és Isten dicsérő énekek hangzottak, és felemlegették mindazokat a csodákat, amelyeket Jézus cselekedett. Tehát minthogyha most az egyszer megtanulták volna Jézust értékelni. Eddig nagyon sokszor nem értékelték. De most bizonyára ez csak a Szentléleknek a munkája magyarázhatja, hogy ennyire fellelkesült a tömeg, és mindazokat a csodákat emlegették, és az őszinte hálájukat és örömüket fejezték, és dicsérő énekek hangzottak. Aztán mégse hiányzott itt majd aztán egy diszonáns hang, mert tovább így olvassuk. Tehát a sokaság ezeket énekelte, és ezeket mondta dicsérő szóval. Áldott a király, aki jön az Úrnak nevében, békesség a mennyben, és dicsőség a magasságban. Ugye, aki jön az Úr nevében, ez is teljesen más. Ugye a földi uralkodók azok erőszakosan szerzik a hatalmukat, de itt most egy olyan királyról van, aki az Úr nevében jön, akit az Isten ad, az Isten küld. Békesség a mennyben, dicsőség a magasságban. De itt a diszonáns hang, és némelyek a farizeusok közül a sokaságból mondták néki, Mester, dorgáld meg a te tanítványaidat. És ő felelvén mondta nékik, mondom néktek, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Tehát a farizeusok azért mindenütt figyelték Jézust, mindenütt ott voltak a képviselőik, és itt ebben a menetben is, és egyszer csak odaszólnak Jézusnak, hogy mivel ezt kiáltják, hogy áldott a király, ugye azt a Dávid fia, a Dávid országa, mintha csak azt mondták volna Jézusnak, nem gondolod, hogy ez túl veszélyes? Hát a messiási lázadást a rómaiak számon fogják kérni, és hát dorgáld meg a tanítványaidat, hogy hallgassanak el ezzel, hogy itt királyként dicsérnek téged. És Jézus most csendesen csak annyit mond, hogy ha ezek hallgatnak, a kövek fognak kiáltani, és nem állítja le a tanítványait. És most akkor igazán meggyőződhetünk róla, hogy most Jézus valóban úgy engedte meg ezt az eseményt, mint ami az Isten tervében van, és mint ami az Isten akarata. Vajon miért? Gondolom, sokan emlékeznék rá, hogy korábban soha nem engedte meg, hogy hírverést csináljanak a csodái körül. Nem engedte meg, hogy őt messiásnak mondják. Megtiltotta a démonoknak is, akik őt kijelentették, tudjuk, ki vagy Istennek ama szentje. Mi lehet az oka, hogy most ezt megengedte?
Tudta, hogy eljött az órája.
Nagyon helyes a válasz. Tudta, hogy most már nem lehet félreérteni, hogy milyen messiás ő, mert néhány nap múlva ez nyilvánvaló lesz, hogy ő nem azért jött, hogy földi királyságot állítson föl, hanem beteljesíti a helyettes áldozatát, de viszont meg kellett tudni mindenkinek, az ünnepre jött óriási sokaságnak is, hogy itt van a messiás, és a messiás csodálatos dolgokat cselekedett. Tehát, hogy így mondjam, tudni kellett a város népének és mindenkinek, hogy ki lesz az, akit pár nap múlva megfeszítenek. Tehát ezért engedte meg ezt az ünneplést. De úgy tűnik, az ünneplés most tényleg őszinte, szívből jövő volt, és hálás. De miközben ők ilyen nagy reményeket dédelgettek, és ezért is volt az örömújongás, nézzük csak meg a 41. verstől, hogy közben micsoda ellentétes dolog történt hirtelen egy pillanat alatt. Ezúttal nem a fariseusok voltak, akik ridegen odaszóltak Jézusnak, hanem magának Jézusnak a magatartása és a szavai jelentettek hirtelen ellentétet a sokaság újjongásával. Így olvassuk a 41. verstől. És mikor közeledett, látván a várost sírt azon. Mondván, vaj, ha megismerted volna te is, csak e te mostani napodon is, amelyek néked a te békességedre valók. De most elrejtettek a te szemeid elől. Mert jönnek rád napok, amikor a te ellenségei te körülötted palánkot építenek, körülvesznek téged, és mindenfelől megszorítanak téged. És földre tipornak téged, és a te fiaidat te benned, és nem hagynak te benned követ kövön, mivel hogy nem ismerted meg a te meglátogatásod idejét. El tudjuk képzelni, milyen döbbenet volt, hogy ők újongva kisre, és egyszer csak azt veszik észre, hogy Jézus megrendült sírásra fakad. Így olvassuk, hogy látván a város. Tehát amikor olyan helyre értek, ahonnét rá lehetett látni a csodálatos szépségű városra, a fantasztikus heródesi templommal, ugye, amit ő a kibővített, és hát egy nagyszerű épület együttessé fejlesztett, egyedül Jézus tudta, hogy nem a messiási királyság következik. Közel van ugye most a Lázár feltámasztása történet, és láttuk, hogy ott volt az egyik eset, amit az evangéliumok följegyeznek, hogy Jézus igen megrendült, lelkében elbusult, és könnyekre fakadt, és íme itt a másik, ez az összesen a két eset, amit az írás megörökít, hogy Jézus sírásra fakadt, és egyik sem ő magáért volt. Hanem az a fájdalom, hogy ott ugye az emberi gyász fájdalma indította meg az a sors, amit Isten sose szánt az embernek, ami csak a bűnnek a következménye. Itt pedig az a fájdalom, hogy nem tudja a várost megmenteni. És ugye érezzük, hogy milyen forró óhaj ez, amikor azt mondja, hogy bárcsak a te mostani napodon is, mintha azt mondaná, csak az utolsó percben is. Ja, az isteni kegyelem az utolsó percig kész, és nyitva áll, és készséges megbocsátani és elfogadni. Bárcsak megismernéd, amelyek a te békességedre valók. De Jézus tudja, hogy nem Isten rejti el természetesen a szemük elől, hanem a saját elvakultságuk és kemény szívűségük, és tudja, hogy ez nem fog megtörténni, és ő látja, hogy mi lesz a vége. Őt nem fogadják el messiásnak, nem fogadják el az ő evangéliumi tanítását, és majd egy elvakult magabiztosságban felkelnek a rómaiak ellen, és a vége az lesz, hogy valami iszonyú módon pusztul el a város. Nem tudom, valaki olvasta véletlenül Józsefus Flávius zsidó háború című könyvét? Hát ugye lelki erő kell ahhoz a könyvhöz. Mondhatjuk, hogy sok mindent értünk meg a 21. század elejére, de az még most is egy borzalmas történelmi tragédia, egy iszonyatos pusztulás. És hogyha valaki olvasta a könyvet, akkor még jobban megérti, hogy Jézus miről beszélt, hogy földre tipornak téged, a fiaidat te benned. És hogy Istennek ez rettenetesen fájt, hogy egy ilyen végzettől nem tudja megmenteni azt a várost, amiért Isten annyit tett, ami az ő földi művének a központja volt. És végül is az elfajulást, az eltorzulást, a hitetlenséget nem lehetett megállítani. Azt hiszem, ebből levonhatunk egy olyan következtetést, hogy Istennek rettenetes fájdalom, mikor egy embert nem tud megmenteni, vagy embereken nem tud segíteni. Ő meghozta az elképzelhetetlen legnagyobb áldozatot is. Van egy ilyen kijelentés a Bibliában, hogy Isten a gonosz miatt is bánkódó. Különös kifejezés, nem? Isten a gonosz miatt is bánkódó. Ugye, ha arra gondolunk, hogy Jeruzsálemben Jézusnak milyen élményei voltak, és már eddig is hogy viselkedtek vele, főleg a főpapság, a vallási elit, akkor hát azt gondolnánk, hát Jézus ezeket siratja, gondolhatná azt, hogy na megérdemlik, utoléri őket a sorsuk. De nem. Istennél nincsen kár öröm. Istennél nincsen olyan, hogy na megérdemlik. Az Istennek nagyon fáj, ha egy emberen nem tud segíteni, pedig szeretne. Ugye később azt is mondta Jeruzsálemről, Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd, megkövezed a prófétákat, akik hozzád küldettek. Én hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, és te nem akartad. Bárcsak ilyenek lennénk mi is. Nekünk is ilyen fontos lenne embereknek a megmentése is, és ennyire nyitottak lennénk minden rossz ellenére, amit tapasztalunk, és bárcsak ilyen lelkületünk lenne nekünk is, hogy a gonosz miatt is bánkódó, és fájlalja, amikor a legnagyobb áldozattal sem lehet segíteni. Lapozzunk vissza most Máté evangélium a 21. fejezetéhez, és nézzük, hogy miután Jézus beírt a városba, akkor hová tartott. Még közben megjegyzem, hogy, és gondolom minden jelenlévő így sejti, hogy Jézusnak a sírását senki nem értette. Legfeljebb valami furcsa érzésük volt, hogy hát ebben az örvendezésben, és mikor őt elismerik Messiás királynak, miért sír Jézus. De azt, hogy itt kőkövön nem marad, ezt nem tudták fölfogni. Azt nem értették, és ez Jézus lényegében magányos volt egész életében. Ennek a drámának a nagyságát csak ő tudta igazán. És így olvassuk itt a 12. verstől, tehát Máté evangélium a 21. fejezet 12. verstől. És bement Jézus az Isten templomában, és kiűzte mindazokat, akik árultak és vásároltak a templomban, és a pénzváltók asztalait és a galambárosok székeit felforgatta. És mondta nékik, megvan írva, az én házam imádság házának mondatik, ti pedig azt latrok barlangjává tettétek. És mentek hozzá vakok és sánták a templomban, és meggyógyította őket. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a templomban, és ezt mondták, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek. És mondták néki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nékik, hallom. Sohasem olvastátok-e a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget? És ott hagyván őket, kiment a városból Betániába, és ott maradt éjjel. Tehát Jézus a templomba tartott, miután elérte a várost, és bizonyára ráismerünk, hogy már másodszor tisztítja meg a templomot. Mert ugye legelőször a szolgálata elején tette ezt, hogy az ottani zsibvásárt, alkudozást, felvert árakat, ugye ez, ami mind felháborította őt, hogy az Isten tisztelet közvetlen közelében ez zajlik, ugye ezt ott a templomból eltávolította, és most is ilyen tekintéllyel lépett föl a templomban. Ugye 3,5 év telt el azóta, és visszajött a rossz, visszajött. Nem hatódtak meg a Jézus első feddésétől és intésétől, hanem visszaállt a régi rend. És az ember itt sok mindenen elgondolkodik, hogy hát a nem a szó szerinti templomban, de egyáltalán a keresztény nevet viselő egyházakban hányszor állhatott volna föl Isten, is mondhatta volna hangosan, hogy ez imádságháza kellene, hogy legyen, ti meg latrok barlangjává tettétek. És hányszor van az, hogy indul egy ébredési mozgalom, vagy valami megtisztulás történik, aztán utána visszaköltözik minden rossz, és megint besötétül minden. Szóval ennek is egy szimbóluma ez, soha semmivel nem éltek, vagy senkivel nem éltek vissza jobban, mint a Jézus Krisztus nevével és az Isten nevével. És azt olvassuk, hogy miután ezeket kiűzte a templomból, hozzámentek a vakok, sánták a templomban, és meggyógyította őket. Ilyenkor az embernek olyan gondolata van, hogy de jó lenne minden esetet ismerni, és milyen csere volt ez, gondoljuk meg, eltűnnek a pénzváltók és az árusok, és jönnek a betegek, a szenvedők, és Jézus meggyógyítja őket. Micsoda örvendezés volt itt a templomban. Mondhatjuk, visszaadta a templomot az igazi rendeltetésének, hogy itt testi, lelki betegek gyógyuljanak, és az Isten kegyelmét élvezzék. Nem véletlen, hogy János apostol úgy fejezi be az evangéliumát, hogy ha mindazt megírták volna egyenként, amit Jézus cselekedett, a világ sem fogadhatná be a könyveket. Szóval nehogy azt gondoljuk, hogy Jézus 3,5 évi működését részletesen örökítik meg az evangéliumok, csak néhány döntő dolgot, például ezt se tudjuk, hogy hányan voltak, kik voltak, milyen betegek voltak, micsoda öröm és hálaadás volt bennük, hogy itt gyógyulást nyerhettek. És így olvassuk, hogy a főpapok és az írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a templomban, és ezt mondták, Hozsánna a Dávid fiának, haragra gerjedtek. Ugye a gyermekek, azok nyilván már a menetben is ott voltak, amely kísérte be Jézust a templomba, és átvették a felnőttektől ezt az örömteljes hangulatot. Ugye a gyerek lélek nagyon fogékony, és ugye ott tanulták el nyilván ezt, hogy Hozsánna a Dávid fiának. Ugye ők nem is voltak nyilván teljesen tisztában a jelentésével, csak átvették ezt a boldog, örömteljes dicséretet, és ők ezt visszhangozták a templomban is. És mi jut eszünk be erről, hogy a főpapok és az írástudók pedig látván egy csodákat, amelyeket cselekedett, és a gyermekeknek a lelkes dicséretét hallva haragra gerjedtek. Kinek mi jut eszünkbe erről? Érdekes ellentét? Ők ezért haragra gerjedtek. Az a korábbi jelenet juthat eszünkbe, mikor egyszer Jézushoz tömegesen mentek, köré sereglettek vámszedők és bűnösök, minthogy hallgassák őt, és akkor a farizeusok zúgolódni kezdtek. Nem örültek, hanem zúgolódtak. És olyan érdekes, a látván a csodákat. Ha megkérdezem, ami látnánk a természet feletti hatalom ilyen csodáit, ugye, hogy ott vakok, sánták gyógyulnak meg, akkor micsoda kemény szívűség kell ahhoz, hogy látván e csodákat, ők viszont, mint a templom urai, tiltó pózban fellépjenek, és számonkérően Jézussal szemben is haragra gerjedjenek azért, mert ezeket cselekszi. Szóval az emberi elvakultság az rettenetes tud lenni. És milyen szomorú, hogy sokszor éppen vallási vezetők járnak ilyesmiben az élen, a nagy önelégültségben is, a magabiztosságban is, a méltóság tudatában, és itt is ezzel találkozunk. És számon kérik Jézus, és azt mondják, hallod ezek a gyerekek, mit mondanak? Hát ez veszélyes, ugye megint erre utalnak. Hát ha Dávid fiának mondanak téged, akkor ugye messiás királynak, nekünk pedig már császárunk van, tehát ez a rómaiakkal szemben egy kihívás. És Jézus nyugodtan azt mondja, hallom. És beidéz nekik egy ígét, sohasem hallottátok az írásokban, gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget. Hát érdemes visszakeresni az eredeti ószövetségi idézetet, aki megnézi ott a 16. vers alján, ott van ugye a kicsi kis apróbetűs jegyzetben, hogy Zsoltár 8:3. Ez egy messiási jövendülés az ószövetségben, és nézzük meg, hogy hangzik ez eredetileg. A 8. Zsoltár 3. verse A következőképpen hangzik. Így olvasom. Talán a másodikat is, hogy érthető legyen. Mi Urunk, Istenünk, mi felséges a te neved az egész földön, aki az egekre helyezte dicsőségedet. Csecsemők és csecszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémist. Megkérdezem, Jézus a teljes Biblia verset idézte? Mennyit idézett belőle? Sohasem olvastátok, hogy gyermekek és kisgyermekek szája által szereztél dicsőséget? És mit hallgatott el? Mi volt a folytatása ott az eredeti szövegben? Hogy? Mi volt? Hogy? Hogy a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és a bosszúállót elnémítsd. Megkérdezem, megható Jézusnak ez a tapintata? Hát folytathatta volna, mintha azt mondta volna, hát a gyermekek nem büntethetőek. Ezek a gyermekek itt énekelhetik, és mondhatják az igazságot, és az Isten ezt azért rendezi így, hogy ezek mondják itt a ti jelenlétetekben is, azért, hogy a gyűlölködő, a bosszúálló, az ellenség ne tudjon ellenük cselekedni. De milyen tapintatos volt Jézus, hogy azért nem mondta ezt az arcukba egyenesen, ugye? De a régiek ám azért nagyon ismerték az írásokat, tehát ha Jézus ennyit elmondott belőle, ők magukban folytathatták, hogy is hangzik ez tovább, és csodálhatták Jézusnak az irántuk még mindig megnyilatkozó türelmét és tapintatát, hogy nem olvasta így rájuk egy az egybe a te ellenségeid miatt. Ti vagytok azok az ellenségek, ti vagytok azok a gyűlölködők, ti vagytok az a bosszúállók, ami miatt az Isten így rendezi, hogy itt a gyermekek szóljanak, akiket nem jelenthettek fel a rómaiaknak, akiket nem lehet büntetni ezért, mert ti arra is képesek lennétek, hogy ezt megtegyétek. És olvassuk utána, hogy éjszakára Jézus nem is maradt a városban, mert ez nem lett volna biztonságos, hanem kiment Betániába, és mindig reggel ment aztán vissza a városba, hogy a templomban tanítson. És még egy-két ilyen részletet ismerjünk meg, hogy vasárnap estétől, mert ugye ez már estébe hanyatlik, ugye mire gondoljuk el, hogy elindultak Betániából, ugye az eleve 8 kilométer, ott megy ez az ünneplő tömeg, aztán még Jézus bemegy a templomba, ott még ki tudja mennyi ideig végezte ezeket a gyógyításokat, tehát mire ezek befejeződtek, a napnak is vége volt. Jézus kiment Betániába, és akkor volt hétfő, kedd, szerda, és csütörtökön este volt az utolsó vacsora, és már azon az éjszakán elfogják, ugye a Getsemáni kertben. Nos, tehát ezen a három napon, hétfőked, szerda, itt még sok minden zajlott, Jézus naponta bement a templomba, tanított, beszélgetett, küzdött ezekkel az ellenségekkel, és ezekből a történésekből csak egy-kettőt villancsunk fel. Így olvasom a 23. versben. Ez mindjárt másnap történt, tehát a hétfői napon. Így olvassuk, és mikor bement a templomba, tehát másnap, ugye az előzményekből ez kiderül, hozzámentek a főpapok és a nép vénei, amint tanított, és mondták, micsoda hatalommal teszed ezeket, és kiadta néked ezt a hatalmat. Jézus pedig felelvé mondta nékik, én is kérdek egy dolgot tőletek, amire ha megfeleltek nékem, én is megmondom néktek, micsoda hatalommal cselekszem ezeket. És akkor jön a kérdés. Jézus ezt kérdezte tőlük. A János, ugye sejtjük, hogy keresztelő Jánosról van szó. A János keresztsége honnan volt? Mennyből-e, vagy emberektől? Akkor pedig tanakodtak magukban mondván. Ha azt mondjuk a mennyből, azt mondja majd nékünk, miért nem hittetek? Tehát néki. Ha pedig azt mondjuk emberektől, félünk a sokaságtól, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják. És felelvé Jézusnak mondták, nem tudjuk. Mondta nékik ő is, én sem mondom meg néktek, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ugye nézzük meg ezt a bölcsességet, ezt a higgadt bölcsességet, ahogy Jézus itt ezt intézi. Ugye hát előző nap Jézus ott kiűzte ugye megint az árusokat, és gyógyításokat végzett, és mikor másnap megy a templomba, megszakítják a tanítását, azt mondja, oda mentek a főpapok, a nép vénei, amint tanított, és megint jön a számon kérő kérdés, és azt mondják, hogy hát te micsoda hatalommal cselekszed ezeket, és kiadta néked ezt a hatalmat. Akár úgy is lehet, hogy kiadott neked felhatalmazást arra, hogy itt ezeket tegyed. És Jézus nagyon jól tudja, hogy milyenek az indítékai, és ha ő válaszolna egyenesen, nyíltan, hogy a mennyből, akkor azt mondanák, hogy Isten káromló, ember létére Isten fiának vallja magát, stb. Ha azt mondaná saját hatalom, akkor hogy jössz te ahhoz, meg akkor varázsló vagy. Ugye azzal is vádolták máskor, hogy az ördögök fejedelmével űzik ki a démonokat. Tehát Jézus tudja, hogy akármit felelne, ezek nem becsületes kérdezők, és ezek akármit válaszolna, belekötnének. És akkor azt mondja, hogy jó, de én is kérdezek tőletek egy dolgot. És ha megfeleltek nékem, én is megmondom, hogy milyen hatalommal cselekszem ezeket. És a kérdés roppant egyszerű, egy egyszerű eldöntendő kérdés, hogy keresztelő János keressége honnét volt, a mennyből vagy emberektől? Ugye akkor emlékszünk rá, hogy ez egy nagy ébredési mozgalom volt, az egész országot megmozgatta, és még közülük a farizeusok, írástudók közül is sokan elmentek, hogy megkeresztelkedjenek általa, és most megkérdezte tőlük, hogy akkor most mondjátok meg egyenesen, mit gondoltok keresztelő, mennyből jött, mennyből való volt, vagy az emberektől? És ekkor ezek tanakodtak maguk között. És ez olyan döbbenetes ez a beszélgetés, hogy így mondjam, egymás között nem is leplezték, hogy nem akarnak becsületesen gondolkozni és becsületesen válaszolni, hanem elkezdték ugye taktikusan végig gondolni a dolgot, hogy ha azt mondanák, hogy a mennyből, akkor Jézus azt mondja, miért nem hittetek neki? Mit gondoltok, hogy mit kért számon rajtuk Jézus? Mit kellett volna keresztelő Jánosnak elhinni? Hát mi volt keresztelő János üzenetének a lényege? És nem csak készítette az utat, hanem mit tett Jézussal? Bemutatta a népnek, mint a messiást, félreérthetetlen szavakkal. Ugye azt mondta, hogy ímé az Istennek báránya, aki hordozza a világ bűneit. Azt mondta, bizonyságot teszek nektek, hogy ez az Isten fia utánam jött, de előttem lett, és én arra se vagyok méltó, hogy a sarulja szíját megoldjam. Tehát ugye érezzük, hogy a számon kérő kérdéssel ez milyen kapcsolatban volt. Tőlem kérdezitek, hogy én milyen hatalommal cselekszem? Ha keresztelő Jánosnak hittetek volna, csak neki hittetek volna, már is tudnátok, hogy ki vagyok. De megkérdezte, válaszolt. És ők egymás között ugye ilyen beszélgetést folytatnak, hát ezt nem mondhatjuk, mert akkor azt fogja mondani, hogy hát akkor mi nem hittetek neki, ha a mennyből volt? Akkor mi nem hittétek el, hogy a messiás az, akit bemutatott? Akkor miért kérdeztek most ilyesmit, hogy én milyen hatalommal cselekszem? Ezt tudnotok kellene. Azt mondják, de hát a másikat sem mondhatjuk, hogy embertől, mert akkor meg a sokaság háborodik föl, mert keresztelő Jánost azt prófétának tartották, és hihetetlenül tisztelték. És akkor oda mennek Jézushoz, és képmutatóan azt mondják, nem tudjuk. Szeretném megkérdezni a kedves jelenlévőktől, ismerjük ezt a fajta kommunikációt? Szoktunk embereknél ilyennel találkozni? Én ezen mindig olyan mélységesen elkeseredem, hogy amikor látod, hogy a beszélgető partner nem tisztességes, nem egyenes lélekből válaszol, nem gondolja végig tisztességesen, hogy mit fog válaszolni, hanem taktikálisan fontolgatja belül, és azt keresi vagy, hogy mivel támadjon, vagy azt, hogy mivel keressen fogást rajtad, vagy mivel védje magát, és meg se fordul benne, hogy becsületesen és őszintén átgondolja a dolgot, és úgy válaszoljon. Megkérdezem, elhatalmasodott ez a kommunikáció az emberek között? Jaj, rettenetes. Az ember azt kérdezi, van még becsületes ember, aki a beszédben becsületes, gondolkodásban becsületes? És lám, itt vannak Jézus korában is ezek a farizeusok és írástudók, akik ilyen leplezetlenül egymás között nem is szégyellik. És ez nekem különösen félelmetes, hogy egymás előtt már nem is leplezik. Ezt nekik már bevett, hogy így gondolkoznak és így taktikáznak. És akkor Jézus bölcsen így felel nekik, jó, hát ha nem tudjátok. akkor én sem mondom meg nektek, hogy milyen hatalommal cselekszem. Vagy ami azt fejezi ki, hogy hát ha ti nekem becstelenül azt mondjátok, hogy nem tudjátok, pedig a lelkiismeretetekben nagyon is tudjátok, akkor nekem nincs miért, nem érdemlitek meg, hogy nektek egy érdemi és őszinte választ mondjak. Nem azt mondja Jézus, hogy nem tudom, de hogy ne tudná ő, hogy milyen hatalommal cselekszik, csak azt mondja, nem mondom meg nektek. Nem vagytok méltók vagy érdemesek rá azért, hogy támadási felület legyen ebből. De Jézus azért nem hagyja ám annyiban a dolgot, hogy homályban maradjon, hogy keresztelő Jánossal kapcsolatos kérdésre, hogy ő most a mennyből volt, vagy emberektől a szolgálata. Nem hagyja annyiban, hanem nézzük meg, hogy utána látszólag egy más természetű dolgot vet föl, de a végül nem hagyja bizonytalanságban a jelenlévőket, hogy csak megtudják, hogy keresztelő János honnét volt. Mert így olvassuk tovább. De mit gondoltok ti? És ezt már az egész sokasságtól kérdezi. Volt egy embernek két fia, és oda menvén az elsőhöz mondta, eredj, fiam, munkálkodj ma az én szőlőmben. Ő pedig felelvén mondta, nem megyek. De aztán meggondolván magát elment. A másikhoz is oda menvén hasonlóképpen szólt. Ő pedig felelvén mondta, én elmegyek, uram, de nem ment el. És akkor Jézus a példatörténet elmondása után feltette egy kérdést. A kettő közül melyik teljesítette az atya akaratát? Mondták néki az első. Mondta nékik Jézus, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országában. Mert eljött hozzátok János az igazság útján, és nem hittetek néki. A vámszedők és a paráznanők pedig hittek néki. Ti pedig, akik ezt láttátok, azután sem tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Tehát ugye ott elvágta Jézus azzal, hogy én sem mondom meg néktek, milyen hatalommal teszem, de akkor elmond nekik egy példatörténetet, és megkérdezi, hogy hát erről ti hogy vélekedtek. És ugye a példatörténet nagyon egyszerű, egy embernek van két fia, küldi az elsőt, hogy menj el fiam a szőlőmbe, és az azt válaszolja, kerek perec, ugye abszolút nem illő módon, hogy nem megyek. Semmibe veszi az atya tekintélyét, vagy kérését, vagy hogy mivel tartozna neki. De Jézus hozzáteszi, de később meggondolva magát elment. A másik fiút is küldi, a másik fiú egy nagyon sima, udvarias választ ad, én elmegyek, uram. Látszólag ő teljesen tiszteli, ugye, az atyát, mert uramnak szólítja is. Megígéri, hogy elmegyek. Jézus hozzáteszi, de nem ment el. És akkor feltette a kérdést, nem azt, hogy melyik viselkedett helyesen, mert akkor egyikre se lehetett volna mondani, hanem azt kérdezte, hogy melyik teljesítette az atya akaratát, vagyis ténylegesen melyik ment el a szőlőbe dolgozni. Sokszor meg se gondolták Jézus hallgatói, csak ösztönösen, ugye annyira evidens volt, annyira kézenfekvő volt a történet, hogy maguk kimondták az eredményt, és mondták, hát az első. Hát igaz, hogy először nem szépen válaszolt, de utána meggondolva magát elment, hát akkor mégiscsak ő teljesítette az akaratát, elment a szőlőbe dolgozni. És akkor Jézus valami olyat mondott, hogy én azt hiszem, hogy a levegő is megdermett, és Jézusnak az erkölcsi bátorságát csodálhatjuk is, és hogy Jézus milyen hihetetlen határozottan leplezte le a képmutatást és az álnokságot, mert ezt mondta neki, bizony mondom néktek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket Isten országában. Eszerint Jézus akkor melyik fiúhoz hasonlította a farizeusokat és az írástudókat? A másodikhoz, akik nagyon szépen, kegyesen beszélnek, és azt mondják, én elmegyek, uram, de a valóságban mégsem teszik az Isten akaratát. És kiket szimbolizált az első fiúval? Ahogy mondta, vámszedők és paráznanők, elveszett bűnösök, akik Istent elutasítják, akik istentelenül cselekszenek, vagy úgy beszélnek, de ha meggondolja magát, ha szívből megtér, és utána cselekszi az Isten akaratát, hát akkor ez előbben jut az Isten országába, nem? De most Jézus korában ugye láttuk, hogy micsoda előítélet volt, micsoda megvetés volt a vámszedők, a bűnösök iránt. És most képzeljétek el, még ma is, ha egy, mondjuk bemenne egy templomba, vagy egy nagy előkelő vallásos gyülekezetbe Jézus, és ilyet mondana, hogy titeket a vámszedők és a bűnösök megelőznek Isten országába, mert ti csak szépeket mondotok, szépeket prédikáltok, de nem cselekszitek az Isten akaratát. És akik legalulról jönnek, és a legmesszebbről jönnek, de szívből megtérnek, előbb bejutnak az Isten országába, mint ti. Nem döbbenetes lenne? Ma is megdermedne a levegő, nem? Ugye? Nem, ez, csak ezt tudjuk mondani. És akkor Jézus még a példázatra rátette, a példabeszédére rátette a koronát. Azt mondta, mert eljött hozzátok János az igazság útján. Na, megválaszolta Jézus azt, amit az ő törbe ejteni szándékozók nem válaszoltak meg? Most ő kimondta, az igazság útján jött hozzátok János. Igen, János szolgálata a mennyből volt. És azt mondja, de ti nem hittetek neki, mert elutasítottok engem, akit János bemutatott messiásként. És azt mondta, ezek a vámszedők és paráznanők, ezek meg hittek néki, mert megváltoztatták az életüket, elfogadták az Isten kegyelmét pontosabban, hogy megváltoztassa az életüket, és engem is elfogadnak messiásnak, de ti nem. És azt mondja, mikor ezt a csodát láttátok, ti még akkor se tértetek meg, hogy hittetek volna néki. Megkérdezem, nem az a legnagyobb csoda, hogyha tönkrement életek, eltorzult bűnösök teljes szívből megtérnek és új életet kezdenek? Van ennél nagyobb csoda? Ennél nagyobb csoda nem létezik. És azt mondta Jézus, ti ezt láttátok, de még erre se hittetek. Erre se történt változás az életetekben. Nem döbbenetes ez? És akkor tehát látja Jézusnak ezt a csodálatos bölcsességét és személyiségét, ahogyan ezekkel az álnok ellenségekkel beszélgetett. Ugye nem hagyta magát zavart, tehát mondta, hallom, hogy ezt mondják. Hát nem olvastátok az írásokban. De még mindig nem szembesítette őket. Nem mondta rájuk, nem olvasta rájuk, hogy ti vagytok az ellenség, ti vagytok a gyűlölködők. Aztán, mikor jöttek neki álnok kérdéssel, akkor Jézus olyan bölcsen azt mondta, jó, válaszolok, de előbb ti is válaszoljatok egy kérdésre. És mikor ott csak taktikáztak, gonoszkodtak, akkor Jézus csak szeliden annyit mondta, jó, hát ha ti nem tudjátok, én sem mondom meg. Aztán akkor ő neki még volt mondani valója. Akkor elmondta ezt a példázatot, és akkor a végén ő megválaszolta a kérdést, amit nem voltak hajlandóak, hogy János az igazság útján jött hozzátok, de ti nem hittetek neki. És mikor ezt a csodát láttátok, hogy itt megtérnek elveszett bűnösök, még akkor sem hittetek neki. Tehát láthatjuk, hogy Jézusnak az utolsó napjai is nagy lelki küzdelmet jelentettek, így van? Ugye okozott örömet, ahol őszinte hála, őszinte dicséret hangzott föl. Öröm volt, hogy segíthetett nyomorultakon, vakokon, sántákon, de közben mindig ott volt ez a sötét árnyék. Ez a makacs, kemény hitetlenség, gyűlölködés, ellenségeskedés. Micsoda lelki erő kellett Jézusnak, hogy végigvigye a szolgálatát az utolsó percig. Hát eddig vettük ma a történetet, és itt fogjuk folytatni a legközelebbi alkalommal. A következő témánk a Jézusnak a farizeusok és írástudók elleni nagy vádbeszéde, és az olajfák hegyén mondott beszéde lesz. Az egyikből, a farizeusok elleni beszédből csak nagyon keveset veszünk, és hogy minél több idő maradjon az olajfák hegyén mondott beszédére, amit akkor mondott, miután utoljára kijött a templomból, és azért ugrottunk egy kicsit előre a programban, mert még szeretném beiktatni, hogy az utolsó vacsoráról és Júdás történetéről egy kicsit alaposabban tudjunk beszélgetni.